8,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Kevesebb földgáz tartalékolására kéri a tagállamokat jövő térre az Európai Bizottság, írja az Infostart. A brüsszeli testület célja, hogy mérsékelje a közel-keleti háború miatt megemelkedett energiaárakra nehezedő nyomást. Azt javasolja a tagállamoknak, hogy jövő térre inkább csak 80%-ot tartalékoljanak, hogy megnyugtassák a piaci szereplőket. Az Európai Unió új jogszabályokat készít elő, amelynek célja egyértelmű keretek közé terelni, hogy a növényi alapú élelmiszerek gyártói milyen húsra utaló megnevezéseket használhatnak termékeik címkézésében és marketingjében, írja az Agroinform. A szabályozás középpontjában a fogyasztók tájékoztatása és a hagyományos húsipari termékek elnevezéseinek védelme áll, miközben az alternatív fehérje források piaca dinamikusan bővül Európában. A jövőben egyetlen pillantással eldönthető lesz a boltok polcai előtt, mi készült magyar munkával és magyar tudással. Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredettanúsító védjegy elkészítését, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát. A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a kiváló minőségű élelmiszervédjegy tapasztalataira támaszkodnak. A jelenlegi piaci árak szerint a benzinára 670 forint, ami 75 forinttal haladja meg a védett árat, még a gázolaj 729 forintba kerül, ami 114 forintos különbséget jelent. Ahogy korábban a híradó.hu közölte, védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én a Facebook oldalán közzétett videóban. A döntés értelmében a benzin literenként legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet a töltőállomásokon. A kormányfő elmondta, az intézkedéssel a magyar lakosságot, a mezőgazdászokat és a vállalkozásokat kívánják megvédeni az üzemanyagárak emelkedésétől. 6 milliárd forintos keretből új pályázat indul a technológia transfer vállalatok erősítésére, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. A program célja, hogy az egyetemeken és a kutatóhálózatban létrejött innovációk gyorsabban jussanak el a piacra. Érdemi előrelépés nélkül zárult a kormány és a pedagógusok demokratikus szakszervezete közötti első egyeztetés az iskolai dolgozók béremeléséről, írja az Infostart. Korábban az érdekképviselet még április 12-e előtt sztrájkot helyezett kilátásba, ha nem lesz eredmény. Sebészeti beavatkozással mentették meg az életét annak a 10 éves gyermeknek, aki 20 darab kisméretű mágnest nyelt le a fővárosban. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen esetek kezdeti tünetmentességük ellenére is életveszélyes belső sérüléseket okozhatnak. A szakemberek hangsúlyozzák, mágnesek, gombelemek vagy éles tárgyak lenyelése esetén az érintettet haladéktalanul orvosi vizsgálatra kell szállítani akkor is, ha panaszmentesnek tűnik. Híreink végén az időjárásról. Általában felhős marad az ég, ugyanakkor északkeleten akár huzamosabb időre felszakadhat, csökkenhet a felhőzet. Jelentéktelen csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol akár több fokkal fagypont alá is hűlhet a levegő.
Végtelen az út, utazó, vízkönyörtelenül vonató, így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes csúk csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemet vissza-vissza húz szüntelen, s ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Életemen át utazó, míg megmarad a hó, hajam. Majd egy állomás, a peronra lépek, a szemafor zöldre vár, de az íjegyem már lejárt. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh, oh, oh. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Basi Balázs ferences szerzetes elmélkedését hallják.
Krisztusban szeretett testvéreim, keresztelő Szent János így mutatja be a mi Urunk Jézus Krisztust. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűnét. Egyedül a latinban, vulgátában van a többes szám, mindegyikben egyes szám van. Tehát akkor ezen el kell gondolkodni, hogy más jelent a bűn, és más jelentenek a bűnök. Az Úr Jézus nem csak az erkölcsi bűnök megbocsátását adja meg nekünk, hiszen Keresztelő János is azt prédikálja, hogy merüljetek alá vízbe, a régi ember hát eltűnt, és új életet kezdjetek. De arról szó sincs, hogy a bűnnek a gyökerét elveszi ez a szertartás. Ő majd nem csak vízzel, hanem tűzzel is keresztel. Tehát, hogy Istenbe merít alá, mondja. Tehát akkor a bűn más jelent. És jobban meg is értjük, hogy mit jelenti az, hogy egy ember, a názareti Jézus, jó, hát személyébe ő második isteni személy, hogyan tudja az összes bűnt magára venni. Ez hihetetlen. Nem a világ teremtésétől elkövetett bűnöket veszi sorba magára, hanem azt a bűnt, ami lehetővé tette az erkölcsi bűnözést. És ez az egyes számban mondott bűn, ez az Istennel való szakítás. Ádám tulajdonképpen, ha nem szakít Istennel, akkor vétkezhetetlen. Ja, de hát akkor nem szabad? De igen, Isten nem tud vétkezni. És az ő szabadságából adott neki. Tehát, ha Ádám nem szakít Istennel a gonosz lélek csábítására, akkor vétkezhetetlen erkölcsileg. A választások sorát éli meg, egy gyönyörűséges keresés, amíg meg nem jelenik Krisztus a világban, élvezi azt a nem tudja, hogy honnét való végtelen szeretetet, ami körülveszi, tehát a megszentelő, az átistenítő kegyelemben él. Óriási felfedezés ez, tudjuk, de így nem hallottam, hogy micsoda rettenetes különbség van a bűn és a bűnök között. És hogy hiába küszködünk a bűnökkel, hogyha az az első nincs rendezve, az Istennel való kapcsolat. Azt hozta vissza nekünk az Úr Jézus. Kedves testvérek, hogyan tudja ezt meghirdetni a világnak? Úgy, hogy Ábrahámtól kezdve Isten fölkészíti Izraelt, és a többi. Hogyan mehet ki az egyház, és hogyan magyarázhatja ezt meg az embereknek? Egy alap van, és ma ez az alap a lényeg. Az, hogy az emberi értelem képes megismerni a látható világból a láthatatlan teremtő Isten. Pont. Nagyon lesújtott, egy francia pap előadást tartott, néztem, és idézett egy főpapot, bocsánat, egy bíborost, már nem él, a Jóisten irgalmazzon neki, aki azt mondta, az emberi értelem nem képes megismerni Isten létét, hanem a kinyilatkoztatásba ismerjük meg. Akkor mit mondunk a mai világnak? Nincs alap. De igenis, az emberi értelem, és mi a bizonyíték, hogy mindig is felismerte. Az más, hogy hogyan képzelte el, de mindig tudta, hogy ez a világ, ez nem magától van. Mindig egy transzcendenciával akart kapcsolatba lépni. Kedves testvérek, a hitünk alul így kihúztuk az alapot. Krisztus az alap, de bocsánat, van egy még mélyebb alap, de az is Krisztusban van. A teremtett voltunk. Azért el is szakadt Ádám Istentől, de nem szakadt el úgy, hogy abszolút képtelen legyen keresni. Abszolút képtelen legyen rádöbbenni arra, hogy létezik egy teremtő Isten. Testvérek, itt dolgon is elégszerű dolgok vannak. Ha már másért nem ez a főpap, legalább azért, mert az első vatikáni zsinat kimondta, hogy dogma, tehát a hitünk lényegéhez tartozik, pedig nem a hitnek a tartalmát fogalmazza meg. Hogyha ezt nem mondja ki az első vatikáni zsinat, akkor összeomlik az egész. És azért itt az értelemnek óriási szerepe van. Hogy az ember értelmes, és az értelemnek a legnagyobb teljesítő képessége az, hogy a végső okra képes rákérdezni. És elindul egy keresés. És természetesen, aki keres, az talál. Az egész emberiség történetében a vallások, a bölcselők, a filozófusok rengeteg kincset találtak. Az mind a miénk, de rettenetes tévedéseket. Úgyhogy kellett a kinyilatkoztatás, hogy Isten segítsen nekünk. De úgy nem segíthetett volna, hogy az értelmünk még arra se képes, hogy keresse a világ végső okát. Nagyon mély gyökerei vannak a mai válságnak. És ezért, amikor ma misszióra gondolunk, akkor hát az, hogy nem tudom én, Jézus szeret téged, megbocsát, ez rendben van. De ki az a Jézus? Hát miket bocsát meg nekem? Meg megbocsátja, és újra lesek, és újra lesek. Tehát, testvérek, hogy újra induljon egy nagy misszió, bele kell gondolni az alapokba. És a Biblia is, és a hiszek egy is azzal kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, vagyis a mindenséget. Hiszek az egy Istenben, mind a mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtébe. De testvérek, ugyanakkor, hogy ezekbe belegondolunk naponta, ez olyan szívet melegítő dolog, hogy egy Isten teremtett engem. Természetesen abban a pillanatban, ahogy felismerte az ember, hogy van egy teremtő, mindjárt két rettenetes probléma mutatkozik. Az egyik, egyáltalán, ha Isten fölveszi a kapcsolatot rajta kívül valamivel vagy valakivel, akkor az őt kiegészíti? Változott most? Akkor eddig nem volt Isten, most lett. Ha meg lett Isten, akkor az előtt se volt. Isten nem léphet kapcsolatba rajta kívül semmivel és senkivel. Tehát ő teremtett. Itt van a nagy anyagi univerzum. És itt jön ez a probléma. Most már értem, hogy miért menekülnek olyan természettudósok a metafizikai kérdésektől, akik nem is akarnak hinni, hogy az ősrobbanás, bocsánat, az ősrobbanás evilági ok okozatnak az eredménye. Tehát annak megvolt az oka. Viszont minden dologban van egy közös tulajdonság, az, hogy létezik. És ennek a létezésnek nincs meg az oka. A létezés egyikben csak úgy tudunk, hogy tudjuk azt, hogy van egy lehetőségbeli nem létezés. A létezés az nem egy fizikai törvénnyel áll szembe, vagy egy ilyen ok. Tehát a semmi és a valami. A végtelen nagy nem létezés, és itt van a világ mindenség, amelyik létezik. Tehát a létezés létrehozása a semmiből, az nem mechanikus okság. Ilyen nincs. Mert a nem létezésben semmi erő nincsen. Semmit nem tud létrehozni. Tehát akkor a nem létezés és az a létezés, amit ismerünk, a fölött van valaki vagy valami. Kedves testvérek, egy olyant is olvastam, pedig híres valami csillagász, vagy nem tudom, hogy hát nyilván, hogy keletkezett a világ mindenség, de hát valamilyen, hogy mondjam én, a nem létezés úgy csavarodott meg, mit tudom én, mit csinált, az lett bele valami. Hát ez őrület. Őrület. A létezést nem lehet levezetni abból, hogy előtte milyen törvények vannak, mert nem a törvények szintjén van, ahogy a biológiai törvények vannak, vagy a fizika, vagy a kémia törvényei, hanem egyszerűen a létezés adva van. Vele szemben csak a nem létezés van. És a nem létezésben nem lesz létező. Tehát akkor mind a kettő fölött lévő valakinek kell lenni, akinek a létezése is totálisan más, mint a mi létezésünk. Következhetünk rá, mert vagyunk. Csak az, hogy én vagyok, aki vagyok. És ebből egészen nyilvánvaló, hogy ő a ismert létezés, meg a nem létezés fölött áll. És, most jön az izgalmas dolog, nem úgy működött, mint egy kerék, ami belekapcsolódik a többibe. Tehát nem egy láncszem az ok és az okozatok között. Ha pedig nem az, akkor ez egy szabad döntés. Akkor a teremtés kívül esik a mechanikus okságon. Hihetetlen. Testvérek, most vagyunk Isten szín előtt. És egész biztos, hogy ott vagyunk. Ugyanakkor rögtön ott van a nehézség. Ez biztos. Tehát biztos, hogy van létezés, tapasztalom, és hogy a létezés nem magyarázza meg egy előbbi létezés. Hát ez nem olyan, hogy van egy törvény, abból ez következik, abból ez következik. Ilyen nincs. Csak a nem létezéssel áll szembe. És hogyha nem mechanikus, okozati láncolatokban van benne a teremtés, akkor aki teremtett, vagy ami teremtett, az maga nem lehet okozati viszonyba ezzel a világgal, hanem szabadon döntött. Az egy szabad döntés. Egy kicsit mi is tapasztaljuk. Hát mi totálisan benne vagyunk nyakig az okozat világában, minden. Egy vírus mit okozott bennünk, stb. Aztán a fizikai világ, a villany, a fűtés, minden, mindennek megvan az oka. Bennem is az okozat működik, és egyszer csak azt mondom, mi az egésznek az értelme. Hát ez nem az anyag kérdezte meg. Ez hihetetlen, tehát szabadságban. Az ember megmagyarázhatatlan a világ mindenségből. A szabadság, a személye. Mi is ránézünk a világra. Azt mondom, hogy vagyok. Azt mondom, hogy van ez a világ. Igen, csak most jön a másik nagy probléma azonnal. Isten megteremtette ezt az univerzumot. És testvérek, évmilliárdokig nem volt ember. Hát akkor mi volt a szándéka? Hát az, hogy játszom, mint a gyerek a kockákkal, az méltatlan, az nem Isten. Az anyagot nem tudja, nem, az anyaggal nincs egy szinten. És megjelenik az ember, megteremti az embert az ő képére, vagyis személynek. Na, akkor ezért van. De miért várt évmilliárdokat? Azért, hogy egyszer egy ilyen rejtett kabinból nézzem, egy elképzelt dolog, az, hogy alakul a világ mindenség, robbanások, minden, stb. Iszonyatos, iszonyatos. És nincs senki, csak én vagyok. Az anyag nem tudja, hogy van. És az még nagyobb probléma, hogy egy hozzá hasonló valakit szabad személy teremtett. Mert akkor úgy látszik, hogy az ő személye egyedül lévén hiányoztam neki. És ez óriási probléma. Mert ha hiányoztam neki, az egy személyű egyetlen Istennek, akkor hiányos volt az Isten. És ezt a hiányt pótolva teremtett engem. Hogy mégis tudjon valaki róla, szerethesse, ő meg viszont szeresse. Ez abszurdum. Kedves testvérek, gyorsan oda kell ugrani, ahol vagyunk. A Szent Háromság egy Isten. Aki keres, találsz, az hörgetőnek megnyitnak. De keresni kell. Szembe kell nézni ezekkel a lehetetlen dolgokkal, ami van, de nincs megmagyarázva, sőt, egyre égetőbb kérdéseket vet fel. Maga a teremtés ténye rettenetes probléma. Egy egyszemély Istennek. Meg az én személyem nagy probléma. Mit akar velem? Hiányoztam neki? Ő benne akkor történt valami, amikor engem teremtett, az ember teremtette. Akkor nem Isten. Akkor része valahogy ennek a világnak, és... Na most, kedves testvérek, miről van szó? Aki keres, találsz, az örgetőnek megnyitnak. Tehát aki keres, Isten nem hagyja előtt. Ezeket a problémákon gyötrődjön. De nem mondja azt, hogy lezártam. Nem mondja azt, hogy az értelem nem ismerheti fel a teremtőt. Ne istenítse ezt a világot. Jézus a Máté 13.44-ben azt mondja, a mennyek országa, vagyis az Istennel való kapcsolat hasonlít a szálltóföldön rejtett kincshez, amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, és megvette a szántóföldet. Kedves testvérek, ez az Isten országáról szól. Az Isten országa pedig kapcsolat az Istennel. És az a názareti Jézus, az Isten ember. Tehát az a kincs talált meg minket. Nem mi találjuk meg a kincset. Az a kincs az nem valami, hanem valaki. Mert azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa. Hát ha a mennyek országa, akkor itt arról lesz, hogy az Istennel való kapcsolat. Tehát ez a szántóvető nem egy kincset talált egy gyönyörű dobozba is, mit tudom én, mennyi aranyezüst benne, hanem azt mondja, hogy megtalálta az élet végső értelmét, mondja Jézus, aki én vagyok. mert én az atyában vagyok, az atya bennem, a lelket ő is adja, én is. És azért jöttem, hogy életük legyen, hogy ezt az életet visszaadja, mert ebből szakadt ki az ember. Ez valami csodálatos. Na most senki sem mondja azt, hogy ennél van több. Most testvérek, tessék leállni akár egy napig. Ennél van-e több? Ki lehet-e ezt találni? Akkor már többször valahogy kitalálták volna, soha. Egy zárt rendszer volt a világ, plusz egy nagy keresés a végső ok irányába. A názareti Jézus kitalálhatatlan, mert kinyilatkoztatás. Isten az ő belső életét akarta újra kinyilvánítani, hogy bevegye az embert ebbe a belső életbe, amiből kiszakadt. Kedves testvéreim, a Szent Háromság kinyilatkoztatása. Lehet nem elfogadni, de akkor semmire sincs válasz. Sőt, egyre nehezebb problémák jönnek, ha keresel. És azt mondja, a Szára Bibliós az utolsó könyvében lefordítottam, hogy ami bennünk abszolút lehetetlenség, az Isten üzenete. Tehát amikor a kínlód ember odajutott, hogy persze van egy Isten, van teremtő, de hát ha az anyagot teremtett, akkor kellett neki, akkor nem volt Isten. Na jó, hát személy teremtett, az hasonlít hozzá. Na de hát akkor az egyedül levő Istennek kellettem én, hogy ő megvalósuljon. Tehát valami hihetetlen, hogy mondjam én, ahogy előre haladunk a keresésbe, ez a lehetetlenebb. És ezt a lehetetlenséget törte meg Isten, hogy szólt Ábrahámhoz. De először nem mondott mást, mint bemutatkozott, hogy én vagyok. Majd tudták, hogy ő a teremtő. És hogy Izraelén kiválasztottalak téged. Akarok veled valamit, de ami nagyon fontos, kinyitja egy jövőre. Dávid utódja, a messiás eljön, mindent a tudtotokra ad. Tehát a zsidó így bírta ki ezt a szörnyű keresést, amelyben egyben nagyobb problémák vannak. Ez az istenfélelem, hogy belekapaszkodott abba az Istenbe, aki kezdett szólni Ábrahámtól, a proféták és a szentek által, és várt. Izrael egy várakozásba, és a várakozásba bele lehet őrülni, a várakozásba bele lehet keverni politikai nézeteket a tisztán kinyilatkoztatott igazságba, de ott vannak az egyszerű emberek, Mária, József, Zakariás, Erzsébet, az egész rokonság, a dávidi dinasztia azon fele, amely nem keveri bele a politikába ezt az Isten által adott nagy ígéretet, és azt mondja, hogy majd az örökkévaló, majd megmondja, hogy lesz. És akkor már ilyenről is szó van, hogy Isten az ő bölcsességével teremtett. A bölcsesség ott játszadozott vele a teremtéskor. Akkor ki ez? Meg az igéje által. Tehát amikor pünköskor felismerve Jézust, a föltámadott Jézust, hogy amit mondott magáról az igaz, hogy ő az Isten fia, de ember, akkor minden belobbant. De ez egy Isten félelemben egy fokozatos kinyilatkoztatása, odafigyelő keresésnek a végén van. És kedves testvérek, most ki meri azt mondani, hogy az egyház fogja be a száját, és ne hirdesse ezt az örömhírt? Nem kötelező elfogadni, de akkor mi van? És mi van erkölcsileg? Mert nem a bűnökkel van baj, hanem az egy bűnnel, hogy Istentől elszakadtunk. Hát most ez az Epstein cirkusz, amely kirobbant, hogy hát a világ nagyjai benne vannak egy erkölcstelen fertőbe. Gyerekek holttestei vannak ott. Pedofília töményen. Gyermek áldozatok voltak. 21. században. Tehát semmiféle fejlődés nincs. A fejlődés az csak a környezetünkben van, hogy már van elektromosság, stb. A fejlődés az az életszentség, hogy jó akarok lenni, és hogy ez a mérhetetlen, hogy mondjam én, romlottság bejön az egyházba, fertőz minket, hát sajnos, mert ebben a világban élünk, de egyedül az egyház hordozza azt a szentséget, ami egy Carlo Acutisba, egy Teréz anyába, Pio atyába, Lizői Terézbe és a szüleibe és annyi egyszerű emberbe ott van, és őrzi a szentségeket, és őrzi ezt a kinyilatkoztatást. És hát, hogy jobb lett-e a világ? Egyesek, milliók, milliárdok jobbak lettek. De most láthatjuk, hogy mit jelentenek a bűnök, és nem tudunk megszabadulni a bűnöktől. Egyedül a názareti Jézus szabadított meg minket. De hogyan? Nekem most nagyon sokat mondasz, hogy én vagyok az ajtó. Tudnilik, Istenen nem volt ajtó. Ha jó nézünk ki, hova ment volna? Vagy hiányzik neki valaki? Tehát a teremtést, amikor létrehozta, akkor se lépett ki önmagából, mert előre látta fia megtestesülését, a második isteni szemét, és csak abban tud szeretni minket, és mivel testünk van, még az anyagot is. Jézus testét is szerette. Tehát kezdetben a teremtésben a Szent Háromság Isten nem lépett ki magából. Mindent Krisztusban teremtett az Atya. Tessék olvasni a Kolosszei levelet, vagy János evangéliumát. Kezdetben volt az ige, minden általa lett, az ige által, a második isteni személy által, nélküle semmi sem lett, ami lett. Tehát a csillagvilág se, amely mi testünkkel azonos atomokból, meg tudom én, miből áll. Tehát Istenen nem volt ajtó, hanem egyszerűen fia megtestesülésével szerethetővé tett milliárd és milliárd lényt, mert ő az én szeretett fiam, ahogy mondta a János, mikor megkeresztelte Jézust, ez az én szeretett fiam, és ott lebegett a Szentlélek. Őt hallgassátok ilyenekbe, amikor már nem tudtok tovább menni, akkor figyeltek oda. Hogy nem lehet odafigyelni a katolikus egyház 2000 éves ige hirdetésére? Hogy? Mi ez? Azért, mert nem is akarnak megszabadulni a bűneiktől, dehogy nem. Azért küszködtek. A legnagyobb gonoszszevő is itt-ott küszködött, aztán megadta magát. Miért? Mert az Isten kapcsolat megszakadt, és azon belül jöttek a bűnök. Az Úr Jézus pedig minden bűnt egy nagy zsákba összefoglalt, abban van benne világ kezdetétől az összes abortusz, gyilkosság, rágalmazás, kifosztás, verekedés, csalás, iszonyatos bűn, minden abban a zsákba, vagyis egy bűnbe van, az Istentől való elszakadottságba. Elszakadtunk, és most megnyitja nekünk újra Isten belső világát. Ő az ajtó. Na, hát akkor mindenki bemehet be? Bemehet. Csak ez olyan ajtó, hogy isteni elektromosság van benne, a Szentlélek Isten, ha valaki belép, abszolút kipucolja, és ártatlan lesz. Megkapja az Istennel való kapcsolatot, de akkor, ha abba Jézusba lép be, nem csak a tanításába, az életébe, aki a valódi Jézus, nem akit kitalál. Én vagyok az ajtó. Minden bűnösnek ott van a lehetősége. Ha átlépik ezt az ajtót, és azt mondja, Istenem, könyörülj rajtam. Mert mindenki beléphet, de nincs kizárva a bűnös. De amikor belép, már nem lesz bűnös. Mert belép az Isten kapcsolatba. És ezért nagyon fontos, hogy kicsoda a názareti Jézus. Mert ha egy kitalált Jézusnak a tanításába akarok belépni, meg az ő életébe, akkor ott vagyok, ahol eddig voltam. Mert nincsen út az Atyához, csak ő, az egyszülött fiú, a lélekben. Ezért a hit és a keresztség által átmegy az ember egy kapun. Mondjuk 80 évet élt, gyilkolt, hazudott, minden. Egy iszonyatos, förtelmes valaki. És hallja azt, hogy mindent megbocsát. De nem úgy, hogy egyenként. Például nem is kell gyónni annak a 80 évesnek, aki meg akar keresztelkedni. Nem érdekes ez? Mert Jézus az egyetlen bűnt győzte le. Az Istennel való szakítás helyett megadta az Istennel való kapcsolatot. Természetesen Isten igazságos is. És bennünk maradtak a sebek. És egy hatalmas küzdelem van ebben a nagy megszabadított állapotban, mert egyensúlyvesztés ért bennünket. Tehát rossz hajlmaink, erkölcstelenségeink, megkísértettségeink, töményen minden nap, csak nem kell nagy dolgokra gondolni, de állandóan a szétszórtság, az, hogy Isten mostan 2 óráig nem is számított nekem, meg mit tudom én. De ezekkel küzdködjünk, de meg vagyunk mentve. És akkor győzhet az ember egy erkölcsi bűnön, ha az Úr Jézussal egyesül.
Borsi Balázs ferences szerzetest hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tóth Balázzsal, a Budapesti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével, Papildikó kolléganőm beszélget.
1990-ben alakult újjá a Karitász, először Magyar Karitász néven, aztán Katolikus Karitász néven, és rögtön a 90-es évek elején akkor még Magyar Karitász elkezdte megszervezni a szenvedélybetegek szociális ellátását. És akkor ez nagyon új volt még Magyarországon, ilyen nem volt egyáltalán, hiszen az ezt szabályozó törvény is 1993-as, és akkor a német Karitásznak volt egy programja, egy ilyen modellprogram, ez a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátása, és ezt átvettük, és ez alapján elkezdte a Karitász akkor szervezni a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatot. Ez több éves munka volt, és 1994-ben megnyílt a budapesti RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Mint modell intézmény, mert ezt követően aztán az országban több helyen megnyílt RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Nem időrendben mondom, Szekszárd, Eger, Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Debrecen, Kecskemét, és azóta is működnek ilyen szolgálatok vidéken, most legutóbb Vácon nyílt egy RÉV szolgálat.
Modellintézményről van szó, tehát ez az első. Mivel indult itt Budapesten a RÉV, és mi az, amiben az elmúlt 30 évben változás állt be az intézmény életében?
Ugye az ott a koncepció, hogy a szenvedélybeteget nem lehet úgy kezelni, hogy csak elveszük tőle a szert. Tehát mondjuk egy alkoholistát nem engedünk inni, attól ő még alkoholista marad, és ahogy módja lesz rá, ismét inni fog. Hanem a szenvedélybetegnek segíteni kell, hogy újra szervezze az életét, újból megtalálja a céljait, megtalálja az identitását, és hogy a környezetével való kapcsolatát is rendbe tudja hozni. Tehát a RÉV abban is különleges volt, hogy nem csak a szenvedélybeteget, hanem a környezetét is behívta az ellátásba, és beszélgetett vele a munkatárs, különböző csoportfolyamatokba bevonta őt. Ez volt egy nagyon más, mint a megszokott koncepció. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben rengeteg tudás, tapasztalat lett a RÉV szolgálatban, tehát most már azon sokkal professzionálisabban végezzük, hiszen akkor az akkori kollégák egy nagyon új dolgot csináltak, nagyon úttörő munkát végeztek, most már mindig picit többet tudunk, sokkal jobban el tudjuk látni a klienseinket.
Köszönhető ez nyilván annak is, hogy célzottabban szakemberek dolgoznak a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat kötelékében, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
Igen. Most már pszichológus, pszichiáter, szociális munkás, szociálpedagógus, és akkor minden kollégának még az alapvégzettségén túl több végzettsége is van, tehát gyászcsoportvezető, családterapeuta, alkotásterapeuta, családtudományi szakember, tehát ilyen másoddiplomát szereztek, vagy még plusz képzéseket, és ez azért jó, mert hogyha bejön hozzánk valaki, akkor sokféle tudományág közös munkájával tudjuk őt segíteni.
Nézzünk rá ezekre a területekre, hogyha felkeres titeket egy kliens, és itt meg is állok rögtön, mert ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy vajon ki az, aki a RÉV-et felkeresi. Az, akinek saját maga rájön arra, hogy neki valamilyen szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémája van, vagy a családtag az, aki érzi azt, hogy na ez így nem mehet tovább, és keres egy szakembert, hogy segítsen a hozzátartozóján.
Mind a két verzió megjelenik. Ha már maga a szenvedélybeteg keres meg minket, akkor nagyon örülünk, mert az azt jelenti, hogy ő már belátja, hogy van valamilyen problémája, és segítséget kér. Ez óriási dolog. Van olyan, hogy a hozzátartozó keres meg, mert mondjuk a család valamelyik tagja például iszik, de nem látja be, hogy ez probléma, viszont a család már érzi, hogy itt nagy baj van, és segítséget kérnek tőlünk, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ilyenkor elkezdjük a munkát a hozzátartozókkal, aztán sok esetben egyszer csak bejön az ellátásba maga a szenvedélybeteg is. Ennek nagyon szoktunk örülni. Ugye azt szoktuk mondani, hogyha egy családban megjelenik egy szenvedélybeteg, mondjuk maradjunk az alkoholista példánál, akkor a család többi tagja is érintett, és az alkoholista családtag alkoholizálásától lesz ő függő. Hiszen onnantól kezdve, hogy mondjuk a apuka iszik, akkor a család többi tagja is azt figyeli, hogy mikor iszik, mennyit iszik, mikor fog elesni, mikor kerül méltatlan helyzetbe, és az egész család működését azt fogja irányítani, hogy az az egy alkoholfüggő családtag éppen iszik vagy nem iszik.
Nem akarom nagyon kisarkítani, és nyilván, hogy itt a ti központotokat sem csak és kizárólag alkoholfüggők keresik fel, segítséget kérve, vagy családtagjaik, de egy picit még maradnék ennél a problémánál, hogy azért ott van bennem is, és sokakban az a kérdés, hogy mitől, honnétól számít problémásnak, függésnek mondjuk az alkoholfogyasztás. Lehet azt mondani, hogy napi 3 sör még belefér, az minden nap megvan, és akkor még az, mivel nem rúgott be az illető, aki azt fogyasztja, akkor még az nem problémás.
Hát a függést azt úgy szoktuk meghatározni, hogy amikor a kontrollt elveszti a személy a cselekedete fölött. Tehát ebből a szempontból nem is olyan lényeges, hogy az 3 sör, vagy 1 sör, vagy 6 sör, hogyha neki muszáj azt meginnia, különben rosszul érzi magát, rossz közérzete van, akkor az már a függőség felé megy. Én azt gondolom, hogy nem is olyan lényeges, hogy ezt így definiáljuk. Vannak emberek, akiknek problémájuk van az alkohollal, hogy ez most függőség vagy még nem függőség, de már probléma, az ebből a szempontból nem olyan lényeges, hiszen a szervezetünk, hogyha folyamatosan alkoholt kap, akkor előbb-utóbb megbetegszik, és a szervezetünknek mindegy, hogy mi ezt most függőségnek vagy nem függőségnek definiáljuk. Tehát ha valaki megiszik naponta 3 sört évtizedeken keresztül, akkor lényegtelen a májunk számára, hogy ezt az embert mi függőnek mondjuk, vagy nem mondjuk függőnek, biztos, hogy a májának ez nem lesz jó, és a többi szervének se.
Nem akarom leszűkíteni, igen, az alkoholfüggésre, de leggyakrabban milyen szenvedélybetegséggel fordulnak hozzátok, akik felkeresik a Révet?
Hát ugye az alkohol, azt szoktam mondani, hogy a legnépszerűbb drog Magyarországon az alkohol. A kábítószerek közül marihuána az, ami igen népszerű, és sokan megkeresnek minket, illetve a szerencsejáték függés, ami egy komoly probléma Magyarországon. Leginkább ezek a függőségek, amik így erősen megjelennek. Szülők szoktak segítséget kérni, hogy a gyerekük túl sokat használja a telefont, illetve a számítógépet, és akkor elindul egy beszélgetés köztünk, hogy ez a túl sok, ez most mit is jelent, napi hány órát használják, sok ez valóban, nem sok, mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen. Tehát ebből a szempontból főleg a szülők kérnek segítséget tőlünk.
Na, elérkeztünk oda, hogy segítséget kérnek. Hogyan tudnak a Rév munkatársai segíteni akár a szülőknek, akár magának az érintettnek?
Hát az első lépésbe be kell jelentkezni hozzánk, akár maga az érintett, akár a hozzátartozó, de jöhet ismerős, barát, szomszéd, hogyha úgy érzi, hogy valami gond van. És akkor leülünk és elbeszélgetünk vele, megbeszéljük, hogy ő mit érez problémának, mi miben tudunk segíteni, és így egyeztetjük az igényeket és azt, amit mi tudunk nyújtani. És akkor nagyon sokféle szolgáltatás van, tehát közösen határozzuk meg, hogy számára mi lenne a legjobb. Hogyha ő hozzátartozó, akkor van lehetőség hozzátartozói csoportba járni, ami azért nagyon, nagyon izgalmas és nagyon jó dolog, mert ott ugye hozzátartozók vannak, akik egymással meg tudják osztani a tapasztalatukat, azt, hogy ők mit próbáltak, mi működött, mi nem működött, azt, hogy ők hogy érzik magukat, hogyan tudják fenntartani a lelki egészségüket egy függő mellett, mi a helyes cselekedet ilyenkor, mi az, ami inkább árt. Szóval, hogy nagyon sokat tudnak egymásnak segíteni a sorstársak. Hogyha valaki alkohol problémával küzd, akkor van lehetőség egy ilyen önsegítő csoportba járni, ez a Gamma GT csoport. Ez most már 30 éve van itt az intézményben, minden kedden itt tartják az összejöveteleiket. Nagyon tudom ajánlani őket, de ha valaki egyéni folyamatban szeretne részt venni, arra is van lehetőség. Van pszichológus, szociális munkás, családterapeuta, szociálpedagógus, mindenféle végzettségű kollégák, akik ismerik ezt a témát, és nagyon szívesen segítenek abban, hogy egy függőségből a józanság felé valaki el tudjon indulni, és utána józan életet tudja élni. Minden héten van nálunk egy szerencsejáték függő csoport. Hát ide azok járnak, akik akár kaszinó, akár online játék, akár sportfogadás terén elvesztették már a kontrollt, többet, kevesebbet vesztettek, és úgy érzik, hogy ez folyamatosan ismétlődik, és nem tudják abba hagyni a játékot. Minden csütörtökön van 16 órától, és nagyon fontos változásokat tapasztalunk a csoporttagokban. A játék terén volt, aki abba tudja hagyni. Ugye ez is olyan dolog, mint az alkoholizmus, hogy nem lehet meggyógyulni, hanem csak életre szólóan abstinenciát tartani. És mi abban segítjük azokat is, akik egy jó ideje abstinensek, hogy ezt fent tudják tartani. És aki pedig úgy jön ide, hogy még játszik, ő is nyugodtan idejöhet, neki is segítünk. Illetve segítenek azok a csoporttagok, akik már átmentek azon az élményen, hogy játszottak, és hogy milyen nehéz volt nekik abba hagyni. Tehát az ő tapasztalatuk is hozzájárulhat ahhoz, hogy a friss csoporttag, aki még benne van a játékban, ő ezt abba tudja hagyni.
Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, itt szétnéztem a RÉV intézményében, és hát ami ilyen nagyon-nagyon melegséggel töltött el, az a csoportszoba, az egyik csoportszoba, mert ugye van több is, ahol alkotásterápián résztvevő fiatalok, kevésbé fiatalok műveit is láthattam, meg hát egy nagyon-nagyon szuperül felszerelt csoportszoba, van itt minden csocsó, pingpongasztal, bármilyen klubfoglalkozást úgy gondolom, hogy lehet itt tartani. Milyen gyakori ezek is, kinek szólnak?
Az alkotásterápia évente több alkalommal szokott indulni, ez egy ilyen 10 alkalmas foglalkozás sorozat. 18 és 35 év közötti fiatal felnőtteknek szoktuk meghirdetni. Olyan embereknek is, tehát olyanok is jöhetnek, akik nem szenvedélybetegek, de kíváncsiak önmagukra, szeretnék önmagukat jobban megismerni. Az alkotásterápiában ebben van rajz, festés, különböző kézműves feladatok, de akár a mesék által önmagunkat jobban meg lehet ismerni, vagy a vers, irodalom, tehát egy ilyen összművészeti folyamat. Az a lényeg, hogy ez az önismeretre fókuszál. Tehát nem kell művésznek lenni, mindegy, hogy ki szép képeket csinál, vagy csúnya képeket, jó verseket ír, vagy rosszakat. Lényegtelen, az a lényeg, hogy önmagunkkal tudjunk foglalkozni közben. És két csoportvezető van, Csörgő Blanka, ő pszichológus, és Nagy Bányai Bíborka, ő alkotásterapeuta.
Ha már két csoportvezetőt így megemlítettél, összesen hányan dolgoztok itt a RÉV-ben, és nagyjából így, hogyha számszerűsíteni lehet, amit úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, kliensi kör, az nagyjából hová tehető?
Összesen 7 főállású munkatárs van, és van egy pszichiáter, aki havonta 2-6 órát rendel itt, tehát hozzá is lehet jönni orvosi konzultációra. Kollégák között vannak pszichológusok, szociális munkás, szociálpedagógus, családterapeuta, családtudományi szakember. Én most nehezen tudnék egy konkrét számot mondani. Azt gondolom, hogy olyan 130-140 emberrel van folyamatosan kapcsolatunk, tehát minden nap. Lehet, hogy csak szociális információt kérnek, és abban segítünk, hogy az ő ügyüket melyik szolgáltató tudja elintézni. Lehet, hogy valakit át kell kísérni a családsegítő szolgálatba, mert hogy olyan a problémája, amivel ők foglalkoznak. Lehet, hogy valakinek tanácsot kell adni, hogy melyik rehabilitációs otthonba érdemes menni. De olyan is van, aki mi segítünk el rehabilitációs otthonba, mert a Ráckeresztúri drogterápiás otthonnak mi vagyunk az előgondozó helye, tehát előgondozást is végzünk. Tehát telefonon is adunk információt, ha valaki bejön és segítséget kér, akkor foglalkozunk vele. Ha valaki egy hosszabb és komolyabb kapcsolatot szeretne velünk, mondjuk egy családterápiás folyamatot, vagy alkotásterápiás folyamatot, vagy egy pszichológiai konzultáció folyamatot, ami eltarthat több hónapig, vagy évig is akár, akkor arra is van lehetőség. Tehát meg lehet minket keresni egy adott problémával, amivel segítünk, és meg lehet keresni egy hosszabb távú együttműködés igényével.
Hál' Istennek azért a köztudatban már feledésbe merült a 4 évvel ezelőtti COVID. A köztudatban már annyira nincs benne, viszont úgy gondolom, hogy egy szenvedélybeteg segítő központ, egy hálózat talán látja azt, hogy egy ilyen elszigeteltség, egy bezártság, ami ennyire hosszú időintervallumon keresztül tart, az mennyire tudja megbillenteni az embernek a jól létét, a jó mentális állapotát. lett több szenvedélybeteg az elmúlt 3-4-5 évben?
Mi azt tapasztaltuk, hogy több olyan család jött, ahol felerősödtek a konfliktusok. És ez részben lehet azért is, mert családok össze voltak zárva. Ugye volt ez a kijárási tilalom, és azok a feszültségek, amiket korábban a családtagok valahol kint lerendeztek, azok ott robbantak, hiszen együtt voltak heteken keresztül. Ilyen problémákkal találkoztunk, és ezeket próbáltuk kezelni.
Mindig ez a nagy kérdés, hogy csak akut helyzetekkel foglalkozik egy szenvedélybeteg segítő szolgálat, vagy pedig lehet ide akkor is jönni, hogyha még nincs kézzelfogható probléma, de azért már elindulunk abba az irányba, akár egy családon belüli konfliktusokat követően, hogy jobb megelőzni, hogy nagyobb baj is legyen.
Hát én azt szoktuk mondani, hogy a szenvedélybetegség nem a semmiből jön, hanem azért az meg van alapozva szomorúsággal, szenvedéssel, rossz közérzettel, tehetetlenségérzéssel, családon belüli elégedetlenséggel, elhidegüléssel, konfliktusokkal, és hogy az a megelőző munkánk része, hogyha ilyennel találkozunk, akkor ezeket is kezeljük. Tehát én azt tudom mondani, hogy aki alapvetően úgy érzi, hogy valami nem stimmel az életében, az ne várja meg, amíg ennek valamilyen tünete lesz, például a szenvedélybetegség, vagy valamilyen függőség, bármi, hanem jelentkezzen egy segítő helyen, és kezdjen el dolgozni önmagán, hogy jobban érezze magát.
Ide csak budapesti illetőségűek fordulhatnak, vagy akár van lehetőség online konzultációra, és akkor az ország bármely területéről felkereshetnek titeket.
Az ország bármely területéről felkereshetnek minket. Az online konzultáció az arra nagyon módjában van lehetőség. Főleg személyes kapcsolatot szeretünk, úgy érezzük hatékonyabbnak a munkánkat, de Magyarországról bárki eljöhet, hogyha akár lakcíme van, akár csak ideiglenesen van, itt Budapesten tudjuk fogadni. Van egy szolgáltatás, ez a megelőző felvilágosító szolgáltatás, más néven elterelés. Itt olyan droghasználóknak segítünk, akiket a rendőrség vagy az ügyészség arra kötelez, hogy el kell járniuk egy konzultációs sorozatra. Különben, hát hogyha nem végzik el ezt a konzultációt, akkor a bíróság megbünteti őket, mivel hogy korábban drogot használtak. Alapvetően a motiváció a konzultáció elején igen alacsony, hiszen ezek a főleg fiatalok kötelezve vannak arra, hogy ide jöjjenek, de aztán a közben kialakul egy jó kapcsolat a segítő és a kliens között, és egy nagyon szép dolgok és nagyon szép eredmények szoktak születni. Megoldódnak helyzetek, a fiatal rájön az életének olyan részére, olyan dimenzióit megismeri, amit korábban nem ismert meg, és vannak olyanok, akik azt mondják a elterelés lezárta után, hogy ők szívesen jönnek továbbra is, mert ők itt jól érezték magukat. Szóval, hogy én ezt nagyon szeretem, és nagyon fontosnak tartom ezt a szolgáltatásunkat. Tehát nagyon fontos, hogy azok a szolgáltatások, amiket mi nyújtunk, az mindegyik ingyenes. Tehát akár a pszichológiai segítségnyújtás, akár a család és párterápia el lehet jönni, mindezt ingyenesen tudjuk nyújtani.
Gyakorlatilag egy jubileum kapcsán beszélgetünk, ahogy említettem is a bevezetőben. Egy-egy ilyen jubileum, egy nagyobb mérföldkő az lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk, hogy honnan indultunk, hol tartunk most, és milyen terveink, elképzeléseink vannak a jövőre nézve. A RÉV szakembereinek milyen tervei, elképzelései vannak? Mi az, amit akár intézményfejlesztés, akár személyek fejlesztése terén szeretnétek közeljövőben, vagy egy picit távolabbi jövőben megvalósítani?
Hát mert ez a fejlesztés, ez a idén megkezdődött, mert idén január 31-től egy új telephelyel bővült a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat Budapesten. Óbudán egy új telephelyünk lett, ez a most már az a neve, hogy Óbudai RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Korábban a Szent Erzsébet Karitas fenntartásában működött az intézmény. Amiben szeretnénk növekedni, hogy még több olyan társintézménnyel megtaláljuk a kapcsolatot, amelyekkel mi együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk gondolkodni azon, hogy hogyan tudunk még jobban segíteni. Jelenleg is már sok önkormányzattal, kórházakkal, családsegítő szolgálattal van kapcsolatunk, egy telefonos lelkisegély szolgálattal is van kapcsolatunk, és ez egy nagyon fontos és értékes kapcsolat. Továbbra is szeretnénk más intézményekkel is megtalálni a kapcsolatot, mert azt gondoljuk, hogy így együtt jobban tudunk segíteni.
Tóth Balázzsal, a Budapesti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Intézmény vezetőjével Papildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a